keressük ki. Nagyon szeretem ezt az Isten dicsérő éneket, hiszen Isten szentségéről szól. Van-e esetleg, aki nem ismeri, úgy kezdődik, hogy szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenható Isten.
Thank you.
Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Egyszerűvé formálj belső lelkiképpen, békességben, csöndességben. Tisztogasd meg szívem, tisztaságod lássam, lélekben és igazságban. Megköszönjük neked, Istenünk, hogy ezt a mai alkalmat is arra akarod használni, hogy tisztogasd a mi szívünket, hogy lássuk a te fényességedet, hogy dicsőíteni, magasztalni tudjunk téged. Köszönjük, hogy ezt az alkalmat elkészítetted számunkra, és azt ígérted, hogy ahol a te nevedbe jönnek egybe, ott leszel közöttük. Hadd tapasztaljuk meg most ezt ma, újítsd meg a mi hitünket, erősítsd meg a lelkünket, Urunk, hogy úgy tudjunk innen ma hazamenni, hogy kaptunk valamit tőled. Köszönjük, hogy ezt készíted mindannyiunk számára. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Ézsaiás könyvéből olvasom föl az 57. résznek a 15. verséből. Ézsaiás könyvének az 57. részének a 15. versében így szól Isten igéje. Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékban lakik, szent az ő neve. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtel és alázatos lelküvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, és felüdítem a megtörtek szívét. Kedves testvérek, nagyon világosan láthatjuk ebből az ígéből, hogy kicsoda Isten. Ő saját magáról mondja el, hogy a magasságban és a szentségben lakik, mert ő magasságos és szentséges. A szent, a bűntelen, a hibátlan, aki megteremtette a világot és benne minket is, és mint hogy mi az ő teremtményei vagyunk, kötelességünk, hogy mi őt magasztaljuk és dicsőítsük. De azt is látnunk kell ebből az igeversből, hogy ez a Szent Isten lehajol hozzánk emberekhez, és azt mondja, hogy a megtörtel és az alázatos lelküvel vagyok. Azt hiszem, hogy sokszor hallgattunk már igét, és mindannyian tudjuk, hogy amikor az Isten szavát halljuk, a szívünknek nagyon alázatosnak kell lenni, és nagyon világosan tudnunk kell, hogy ami hangzik ige, az nem emberi szó, hanem az Isten szava, amellyel formálni akarja az életünket. Ha nincs bennünk alázat, akkor nem az Isten szavaként fogjuk hallani, vagy ha hallgatjuk is az ígét, nem történik az életünkben semmi változás. Nem fogunk tudni formálódni úgy, ahogy az Isten szeretné, nem fogunk tudni hallgatni rá, és nem tudunk engedelmeskedni neki. Én gondolom, hogy nem csak én voltam úgy, amikor egy ige nagyon szíven ütött, és elkezdtem lázadozni ellene, hogy de Istenem, miért válsz tőlem ilyet? Miért akarod, hogy ezt tegyem? Miért ezzel próbálsz meg engem? És ez az Isten, aki lehajol hozzánk, ha elsőre nem engedelmeskedünk, nem büntet, hanem szeretettel újra lehajol, újra megpróbál vezetni, újra megpróbál szólni, és várja, hogy mi tovább lépjünk, hogy újra ráfigyeljünk, és meghalljuk végre az ő szavát, hiszen mindig, amit ő mutat nekünk, abban van a legtöbb áldás, abban van a legtöbb jó. Tehát mindig fontos, hogy Isten szavát alázatos szívvel hallgassuk. És mikor töri meg a szívünket egy-egy ige? Amikor egy bűnünkre nagyon-nagyon rávilágít. Én úgy gondolom, hogy mindannyiunk életében volt már ilyen. Kellett, hogy legyen ilyen. És mennyire meg tudunk törni, amikor Isten nagyon világosan rámutat, akár a nyelvbűnére, akár a szeretetlenségünkre, akár a magunkat nagyra tartásra, és lehet az életünk az aggodalmaskodásra, és lehet az életünkben sok-sok olyan pont, amikor Isten nagyon keményen megfed, És milyen jó, ha meg tud törni, össze tud törni a mi énünk, a mi szívünk. Ahogy Dávidé is. Amikor oda ment hozzá Nátán próféta, és ugyan Dávid mondta ki saját maga, hogy halál arra az emberre, és amikor szembesíti Nátán, hogy de te vagy az az ember, akkor el tudja mondani, hogy egyedül, Istenem, te ellened vétkeztem. Tudunk-e ilyen alázatos szívűek, és a bűneinkben megtört szívűek lenni, akikhez Isten ma is le akar hajolni? A mai témánkat azt mindenki olvashatta, az elvárások, önmagam és mások elfogadása. Nagyon aktuális téma, de úgy gondolom, hogy ehhez még inkább nagy alázatra van szükségünk. Milyen alázat kell ahhoz, hogy el tudjam fogadni, hogy Isten ad nekem valamit, de nem biztos, hogy azt, amit én várok tőle. De olyan könnyen beleesek abba a hibába, hogy másik embertől elvárom ugyanazt, amire úgy gondolom, hogy én is megtenném. És amikor nem tudja megtenni a másik ember, már ott van a vita, ott van a feszültség, a veszekedés, mert nem felel meg a másik az én igényemnek. De valamikor magam felé is várok valamit, magamtól is várok valamit. És amikor nem tudom megtenni, akkor is elégedetlen vagyok, és milyen borzasztó, amikor a körülöttem élők isszák meg ennek a levét. Nem olyan régen elmondta valaki, azt mondja, azt tudomásul kell vennem, hogy máskor egy nap alatt kitakarítottam a házat. Most 3 nap kell hozzá. És hogyha ezt valaki el tudja fogadni, akkor békessége lesz, ha nem, akkor az elégedetlenség mindig ott lesz a szívében. És hányszor vagyunk úgy, hogy elgondolunk valami jót, elindulnánk valami útra, és várjuk, hogy Isten velünk jöjjön, hiszen én elvárom Istentől, hogy jöjjön velem, támogasson, és amikor nem ez történik, megharagszom Istenre. A héten beszéltem egy asszonnyal, akinek az élettársi kapcsolata megszakadt, és azt mondta, hogy őt már Isten ne tanítsa. És amikor megkérdeztem tőle, hogy vajon Istennel lépette bele ebbe a kapcsolatba, annyit mondott csak, pedig olyan jónak ígérkezett. Isten azt mondja, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok, az én utaim nem a ti utaitok. Nem szabad, hogy Istentől olyat várjak el, amiben ő nem akar engem belevinni. Milyen alázat kell, hogy így nézzek föl Istenre. És hogyha ott lesz a szívemben ez az alázat, akkor Isten megmutatja, hogy én csak megköszönhetek mindent Istennek, amit ad nekem, akár a másik emberben, akár ő, vagy amennyi erőt ad, hogy el tudjam a saját feladatomat végezni. De ugyanez vonatkozik az elfogadásra is. Még magamat is nehezen viselem el sokszor, főleg amikor belelépünk már a sok-sok minden mellett egy nehezebb korba. Éppen 2 hete egy másik hölgyel beszéltem, egy pedagógus mondta azt, hogy hol jókedvű vagyok, hol rosszkedvű, óránként változik a hangulatom, szörnyű így a gyerekek között lenni, még magamat is nehéz elfogadni. És ez tényleg így van. Hát még a másikat, aki szintén változik, és micsoda düh van a szívünkben. És akkor Isten azt mondja, hogy mindenkor alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. Hát én azt hiszem, hogy egy ilyen, ilyen helyzetben milyen nehéz azt a másikat különbnek tartani magamnál. Olyan könnyen csak a hibáját látom, és nem veszem észre a jó dolgot az életében, amit őtőle, rajta keresztül Istentől kaphatok ajándékba. És csak azt érzem, hogy Isten micsoda terheket rak rám, nekem kell a legnehezebb embereket elhordoznom. A másik élete sokkal könnyebb, mindig ezt látjuk. És olyan szép az énekünk, a 426. ének. Ember bánthat és zavarhat, szíved áldott menedék. Sorsom próbál és sanyargat, édes csenddel vár az ég. Vagy pedig az, hogy vágyat, célt a múltnak adtam, nincs már bennem vak remény. Isten annyi mindenen keresztül próbál minket erősíteni, vigasztalni, de vajon el tudom-e ilyen alázatos szívvel fogadni, amire ő tanítani akar? Hát ilyen alázatos szívvel kell ma mindannyiunknak, nekem is itt ülni és hallgatni az Isten szavát majd, mert az ő célja az, hogy formáljon és gyarapítson bennünket is, hiszen ő azt akarja, hogy amikor majd meg kell állnunk előtte, megszentelve tudjunk megállni, és ő azt lássa rajtunk, hogy érdemes volt munkálni, mert munkálkodnia rajtunk, mert mi hagytuk, hogy ő formáljon bennünket. Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írt első levelének, 3. részének 12. verse így szól: titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt. Én úgy gondolom, hogy az elvárások is, a másik elfogadása is, ha sikerül, akkor gyarapodni tudunk a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt. Én kívánom, hogy így tudjunk ma itt lenni, hogy alázatos szívvel, megnyitva a szívünket, tudjunk majd odafigyelni arra, amit Isten üzenni akar, hogy tudjunk gyarapodni a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt. A Fekete énekeskönyvből a 426. éneket keressük ki, és énekeljük el: már keresztem várra vettem, és érted mindent elhagyom. 426.
Fény körében, fényvezet majd.
szeretném elmondani, bár lehet, hogy már tetszettek olvasni az ajtón a nap programját. Most lesz egy pici játékunk majd, aztán megtanulunk egy szép éneket, akik ismerik, azok könnyű helyzetbe lesznek. És utána hallgatjuk meg az első előadást, amit Vasné Baki Ilona érdligeti lelkipászt, nem érdligeti, hanem két parkvárosi lelkipásztor fogja az elvárásainkról tartani. Aztán tartunk egy kis kávészünetet, amikor pogácsázni is lehet. És itt mondom el, hogy mivel férfi nincsen, szabad a férfi vécét is használni, és fönn az emeleten is, akinek jó a lába, ott is van két mosdónk, tehát oda is föl lehet majd menni. Aztán egy bizonyságtételt fogunk meghallgatni egy Pátyi asszonytól, Kondor Katalintól a kávészünet után, és rögtön utána következik majd a második előadás, Önmagam és mások elfogadása, ezt a Budaörsi Gyülekezet lelkipásztora Petőné Püski Ilona fogja tartani. És utána tartunk egy ebédszünetet, egy kis szendviccsel készültünk, és utána lesz egy kis beszélgetésünk, majd énekkel zárjuk, és a terv szerint már 14:30. Tehát nem fogjuk 3 óráig tartani, ahogy majd a beszélgetés lehet, hogy még előbb befejeződik, majd kiderül, hogy mennyit beszélgetünk, és hogy jó, tehát próbálunk rugalmasak lenni.
Olvassuk el együtt négyszer. Titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetbe egymás iránt és mindenki iránt. 1 Thesszalonika 3:12. És mire elmondjuk, még egyszer mindenki vissza is talál a helyére. Titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetbe egymás iránt és mindenki iránt.
1 Thesszalonika 3:12. És én azt szeretném kérni, hogy mindenkinek személy szerint szeretnénk egy igét adni. Mindegyik lapocskán más ige van, és én megkérem Krisztit és Edinát, hogy egyikőjük előről, a másikójuk hátulról kezdje osztani. Érdemes elolvasni és eltenni ezt az igét, és ha valaki esetleg nem érti, akkor szívesen adunk hozzá majd magyarázatot. Olyan igéket kerestem, ami ehhez a két témához kapcsolódik, és a szeretethez, tehát érdemes ezeket. És közben keressük ki a 762. éneket a Barna énekes könyvből. 762. Boldog, kinek a béke minden vágya, aki nyugalmát csak te tőled várja. Ki védőszárnyad árnyában pihen, világteremtő áldott Úristen. És aztán olyan nagyon sok szép gondolat van a szövegében, kit nem bántanak a földi vágyak, aki tűr minden fájdalmat. Tehát sok-sok minden gondolat van benne, ami szintén imádság lehet a szívünkről. Hallgassuk meg először a dallamot, és utána megpróbáljuk majd rögtön az első verset hozzáénekelni. Első verset próbáljuk meg együtt elénekelni.
Boldog, kinek a béke minden vágya, aki nyugalma csak te tőled várja. Ki védő szárnyad árnyában pihen,
még egyszer, és akkor már a dallamot tudni fogjuk, és végig tudjuk énekelni.
Boldog, kinek a béke minden vágya, aki nyugalma
Áldás és békesség, és sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ennek az előadásnak a címe, hogy elvárások és elvárásaink. Hadd kezdjem egy képpel. Anyának 100 keze van, az egyikben a mosógép van, a másik kezében a porszívó, a harmadikban a gyerektáska, a negyedikben a szendvicset készíti, az ötödik kezében átöleli apát, a hatodikkal simogatja a gyerekeket. Ez egy gyerekrajz. Egy gyermek rajzolta nemrégiben a saját édesanyjáról, és azt gondolom, hogy nagyon ismerős nekünk ez a kép, és nagyon ismerős, hogy a gyerekeink hogyan is néznek ránk, illetve akinek gyerkőce van, hogyan is gondolnak az édesanyjákra, nagymamákra. A 100 kezű édesanya, aki mindent csinál, mindent teljesít, aki mindenre odafigyel, és mindenről gondoskodik. Eközben a szegény édesanyja pedig megszakad a sok-sok munkájától, és megszakad azoktól az elvégzendő feladatoktól, amikkel meg kell birkóznia. A női szerep elvárások, azt gondolom, hogy nagyon sok embert terhelnek, és nagyon sokunkat nagyon nehéz helyzetbe. Szóval tőlünk nőktől ezt várják többnyire, hogy legyünk szuper édesanyák, mindig kedvesek, mindig türelmesek, mindig mosolygók, mindig rengeteg energiával rendelkezők, akik mindenre kiterjedő figyelemmel élnek és vannak a családjukban. Legyünk kiváló feleségek, mindig kívánatosak, mindig szépek, mindig csinosak, mindig gondozottak. Legyünk nagyszerű háziasszonyok, akik minden élethelyzetben föltalálják magukat, és mindig mindennek meg tudnak felelni. Ugyanakkor ki a saját munkahelyén, legyen jól képzett, okos, tudós asszonyság, és végezze a feladatát minteszerűen, mint szakember, legyen jó szakember is. Amikor a házasság előkészítő beszélgetéseken szoktam a fiatalokkal beszélgetni, többek közt ez is mindig téma, hogy mit várnak egymástól a házasulandó felek, és nagyon sokszor azzal találkozom, hogy rengeteg szorongás van a házasságra készülő lányokban, menyasszonyokban, mert hogy ezt érzik a párjuktól, ezt az elvárást, hogy legyen minden tekintetben szuper, és feleljen meg minden szerepének és feladatának, és szorongással tölti el a házasulandó fiatalokat, hogy de hát hogyan tud ő ennek megfelelni. Akkor lehet, hogy reggel elrohan már 7-kor, és este 7-kor zuhan haza, hogyan tudjon minden részében, minden feladatnak megfelelnie. Hadd olvassak fel egy igét, és még lesz majd több is idők folyamán. Gondolom, hogy ismerjük, a példabeszédek könyvének az utolsó részét szeretném felolvasni, a derékasszony dicséretét. Derékasszonyt kicsoda találhat? Értékes sokkal drágább az igaz gyöngyénél, ura szívből bízik benne, vagyona el nem fogy. Egész életen át javát munkája urának, nem kárát. Szerez gyapjút és lent, és jókedvűen dolgozik kezével. Hasonló a kereskedő hajókhoz, távolból is hoz eledelt, föl kell még éjjel, ételt ad házanépének és rendelkezés szolgálóinak. Ha az a szándék a mezőt vásárol, kezemunkájával szőlőt telepít, megkeményíti derekát, megfeszíti karjait, érzi, milyen hasznos a tevékenysége, éjjel sem alszik el mécsese. Ügyesen kezeli a guzsajt, tenyerében tartja az orsót. Tenyere nyitva van a nyomorult előtt, kezét nyújtja a szegényeknek. Nem félti háza népét a hóeséskor sem, mert egész háza népe meleg ruhába öltözött. Színes szőtteseket készít magának, lemvászon és bíbor az öltözete. Férjét jól ismerik a városkapukban, ahol az ország béneivel ül együtt. Finom enget készít és eladja, övet is ad a kalmárna. Erő és méltóság árad róla, és nevetve néz a holnap elé. Szája bölcsességre nyílik, és nyelve szeretete tanít. Ügyel házanépe dolgaira, nem kenyere a semmit tevés. Fölkelnek előtte fiai, és boldognak mondják, ura pedig így dicséri, Sok nő végez derékmunkát, de te felülmúlod mindegyiket. Csalóka a báj, mulandó a szépség, de az urat félő asszony dicsérete méltó. Hadd élvezze munkája gyümölcsét, dicsérjék tetteiért minden helyen. Én gondolom, hogy mindahányan olvastuk már ezt az ige szakaszt, és nagyon őszinték vagyunk, akkor azt is mondtuk rá, hogy na fele, ezt nem lehet csinálni, ezt így nem lehet, na ne! Éjjel is fölkelni, meg nappal is szőni, fonni, gyereket ellátni, és közben pedig az ura javát keresni mindenben. És ha arra gondolunk, hogy milyen korban is született ez a leírás, tudnunk kell, hogy a nőket adták, vették, 12 évesen férjhez adták, szó szerint adták a lányokat, meg volt ez áruk a lányoknak, és innentől kezdve kizárólag az uruk, a férjük rendelkezett velük. És a nőnek legfontosabb becsülete az volt, hogyha anyává lett. Ez volt az értéke. Azon kívül mindent, kizárólag a férje akarata és szándéka szerint végezhetett. Nem lehetett önálló ötlete, lépése, csak ha a férje rendbe hagyta. Érdemes megnézni a Mózes 4. könyvét, hogy mit mond az asszonyok fogadalmáról az ige, mit tanított a törvény. Csak akkor érvényes az asszonyok fogadalma, hogyha a férjük jóvá hagyja, vagy korábban, ha az apjuk jóvá hagyja. Azt is tudni kell, és ez majd a második előadásban nagyon fontos tudnivaló, hogy a nők nem válhattak el. Nekik útilapot lehetett bármikor kötni a talpukra, hogyha két tanú azt állította, hogy menni kell, akkor menni kell. Elég volt a férjnek áthívni két szomszédot, megbeszélni velük, és menesztették a hölgyeket. Nagyon kiszolgáltatott helyzetben voltak. Ez az ige mégis arról beszél, hogy mennyi mindent végez egy asszony. Különös része ez az igének, és egy nagyon különös ige a Biblia tanításai között. Annyit lehet erről a részről tudni, hogy ez a fiatal asszonyok kiképzésére való íromány volt, a Héber ABC-nek megfelelő betűkkel kezdődik. Egyrészt tanításul szolgált, másfelől nevelte az asszonyokat. És a példabeszédek könyvének ez az utolsó része úgy kezdődik, hogy Lámuel királynak tanácsot ad az édesanyja. Az édesanyja, aki neveli a fiát. Így. És erre? Mit örökít át a gyermekére, és miféle elvárásokban neveli a leendő királyt az édesanyja? Mit tanít majd eljövendő mennyéről, és hogyan kell majd megfelelnie az ifi asszonynak, vagy kevésbé ifi asszonynak ezeknek az elvárásoknak. Férfiak találták, és férfiak írták le, és férfiak üzenetét hordozza a példabeszédek könyve, és nem véletlen. De nagyon fontos látnunk ezeket az összefüggéseket, elvárások. Férfiak elvárása, amit otthonról hoz, amit beléplantáltak, amit beléintettek, és amit ad tovább a következő nemzedéknek majd, tulajdon feleségének és tulajdon gyermekeinek. Ha nőként végig gondoljuk ezt a fantasztikus képet, hogy éjjel fölkelés sző, megint csak tudni kell, hogy a szövőszékek nem ám ilyen általunk ismert nagy szövőszékek voltak, Pál apostol, aki sátorponyva készítő és szövő volt, óriási fa oszlopok között kellett járkálni, és kellett húzgálni a fonalakat. Nagyon kemény, nehéz fizikai munka volt. És etetni a családot, és kereskedni is csak az szerint, hogy a férje megengedte, és a férje beleegyezett a kereskedői szándékba. Nagyon ritka kivételről beszél ez az ige, kereskedhet, hogy beasszony a saját ötlete és feje iránt. Szóval, elvárások a nőkkel szemben. Azt gondolom, hogyha ez a tükör, vagy ez kellene, hogy legyen a mérték, akkor tiszta szívből lázadozunk kellene. Bocsánat, én lázadozom. Nem biztos, hogy mindenki ilyen lázadozós természetű, de azt gondolom, hogy túl nehéz, túl kemény követelményeket állít elénk. Mi az elvárás egyáltalán? Mit jelent ez, hogy elvárás? Az elvárás egy illúzió. Egy vágy, hogy megtörténjen velünk valami. Az elvárás tehát egy illúzió, egy vágy, hogy valami történjék bennünk, velünk, és minél nagyobb az illúzió, annál inkább nagy az elvárás, amit szeretnénk véghez vinni, az illúzió megvalósításának útja, és ennek a technikája tulajdonképpen az elvárás. Az életünket nagyon sok befolyásoló vágy vezeti és viszi, és hatnak ezek ránk. Ránk is, velünk is közvetítenek elvárásokat, és mi is akarva, akaratlanul közvetítünk elvárásokat mások felé. Az elvárások befolyásoló tényezőjéről egy kísérletet szeretnék elmondani. Egy pedagógus csoporttal végezték el ezt a kísérletet. Pszichológusok kiválasztottak néhány gyermeket, akiről azt mondták, hogy ezek a gyerekek rendkívül tehetségesek, rendkívül szorgalmasak, noha átlagos képességűek voltak, és a másik csoport gyermeknek pedig hagyták, hogy ők azok legyenek, akik év végére megnézték a teljesítmény szintjét, milyen volt a két csoport, nagyjából azonos adottságokkal rendelkező két csoport teljesítménye. Akikről azt mondták a pszichológusok, és elhitték a tanárok, nem tudták, hogy ez így van, hogy ők kiváltképpen való okos, tehetséges gyerekek, azok azzá lettek. Az elvárások növelték őket, formálták, és a rájuk vetített képnek igyekeztek megfelelni. A másik csoport pedig maradt olyannak, amilyen volt. Tehát az elvárások, és amit közvetítenék felénk, és mi közvetítünk mások felé, befolyásolják az életünket. Döntően meg tudják határozni, és döntően tudnak befolyást gyakorolni az egész életünkre. Épp ezért azt gondolom, hogy az első, amivel találkozik minden ember, a szülői elvárások. Először ezzel kell megküzdenie, és ezekkel, hogy hassanak rá, és hatnak is. Különböző módokon fordulnak a szülők a gyermekeikhez, és különböző elvárásokat közvetítenek a gyermekek felé. Van ilyen elvárás, hogy a gyermek legyen a feltétel nélküli szeretet forrása. Egyetlen elvárás van a gyermekkel szemben, szeressen. Fogadjon el, és szeressen, és legyen így a szeretet forrás a szülei számára. Egy óvónő mondta el a gyülekezetünkben, miért szereti a munkáját. Ő maga egy ötgyerekes családból származik, és neki is már 5 gyermeke van, ez is mutat valamit, hogy ki milyen mintát hoz, és milyen elvárások között él, és elmondta, hogy óvónőként ő azért szeret dolgozni, és ez fontos neki, mert sehol máshogy nem kapja meg ezt, hogy bemegy a munkahelyére, és egy csomó gyermek mondja el neki, hogy mennyire szereti, meg hozzábújik, meg puszilgatja, meg dédelgeti őt, és ő is nyilván ezeket a gyerekeket. Elvárás, szeressen a gyermek, és semmi más ne csináljon. Szerethető legyen, és szeressük őt. A gyermek nagyon sokszor hiánypótló. Elvesztett szeretet helyett, vagy olyan embereket helyettesítsen, akiket elveszítettek a szülők, vagy édesanyja, vagy édesapa, akár egy elveszített magzat helyett, szeressen még jobban ez a gyermek, és pótolja az ő hiányát. Nagyon sokszor a szülői elvárás a gyerekkel szemben, hogy akár a saját beteljesületlen vágyait oldja meg, mutassa meg, teljesítse azokat az illúziókat és álmokat, amiket a szülők nem tudtak elérni. Beleálmodják a gyermekbe, hogy ki legyen ő, és milyen legyen, és efelé szeretnék elvárásai szerint terelgetni az életüket. Harmadszor a gyermek és a gyermek szembeni elvárás, hogy legyen ő kárpótlás. Saját beteljesítetlen álmunk miatt. Nemrégiben mondta el valaki, hogy én nem tudok hegedülni, bár szerettem volna az életem során, ezt egy anyuka mondta, de jó, most a fiamat nevelem erre, és a fiam teljesítse ezt a vágyat, és szeretném, ha ő hegedülne. Ez közvetítés a fia felé, a fia pedig lassan megcsömörlött a hegedüléstől, és minden mástól. Neki másféle álmai voltak ezzel kapcsolatban. Nem akarta, és felnőttként lázadozik az anyai elvárással szemben, saját elmulasztott életének, az anya elmulasztott lehetőségének nem akar ő kárpótlásává lenni. Nagyon sokszor ilyenek az orvos dinasztiák, amikor apa és anya mintája hat a gyermekre, és akkor természetesen, hogy ő is orvos lesz. És csak hozzáteszem, hogy is ilyenek a lelkész dinasztiák. Lelkész nagypapa, lelkész műsők, és a gyermeknek ez a legtermészetesebb, hogy ezt közvetítik feléje a szülők, hogy ez a legklasszabb dolog, gyermekem légy lelkész. És akkor éld a magad papi mi voltát. Tehát a gyermek lehet kárpótlás, és negyedszer a gyermek lehet békéltető eszköz. Nagyon sok szülő ezt várja el a gyermektől, hogy legyen ő a békekövet a szülők harcaiban, és legyen ő a békesség eszköze. Nagyon sok házassági krízisben botlok ebbe, és kell együtt gondolkodnom, együtt tűnődnöm a családokkal, ahol azért születik meg a gyermek, hogy akkor most hát, ha végre békesség lesz a családban, és hát, ha apa és anya végre egymásra talál. És ha igen, akkor ez a jobbik eset, de amikor a gyermek lesz az eszköz kettőjük között, és a közvetítő, és a rivalizálásoknak és ellentéteknek az áldozatává válik, ez viszont egy borzasztó helyzet. És a szülők elvárják a gyermektől, vagy egyik vagy másik szülő oldalán álljon ki, és legyen az ő állásfoglalásának az eszköze és a tárgya. Tehát van ilyen békéltető elvárás is, békéltető szerepelvárás a gyermekkel szemben. Éppen azért, mert az elvárásaink kétféle módon hatnak ránk, vagy emelnek, vagy pedig lenyomnak bennünket, épp ezért nagyon fontos, hogy mit közvetítünk, és hogyan vagyunk a gyermekeink mellett. Mire próbáljuk, milyen elvárások felé próbáljuk őket terelni. Van Szüzenne Forvárd nevezetű hölgyemény, aki 2000-ben írt egy könyvet a mérgező szülők számára. Az életem egyik megdöbbentő olvasmányai közé tartozott, de nagyon igaznak érzem. Mert ugye a szülői elvárások megmérgezhetik a szeretet kívánt, kedvesnek gondolt gyermeket is. És hogyan tesszük ezt? Olykor a szülők megpróbálnak úgy viselkedni a gyermekükkel szemben, és ezt várják tőle, hogy feltétlen engedelmeskedjen a mindenható apának és a mindenható anyának. Kritikátlan lojalitással fogadja el a szülői megmozdulásokat, gondolatokat, akkor ezt az elvárást közvetíti egy gyermek felé a szülők. Aztán lehet megmérgezni egy gyermeket azzal, hogy sosincs idő rá. Akkor egyszerűen láthatatlan a gyermek. Mert hazazuhant apa, anya, és nem tudott beszélgetni a gyermekével két percet sem, és fogalma sincs, hogy mi történik a gyermek életében, mintha nem is lenne a láthatatlan szülés, láthatatlan gyermek kapcsolata, ami beszorítja a gyermeket, és meg fogja folytani az ő kitárulkozási vágyát és önküzdését. Aztán vannak irányító szülők, akik megpróbálják a gyermekeiket abszolút mértékben befolyásolni, kisgyermekkorban pedig óvni, és megpróbálni vigyázni rá minden önállósodási kísérlettel szemben, megállt mondanak, és megpróbálják visszafogni a gyermeket. Miért is van ez? Ilyen túl szeretünk, túl óvunk gyermekeket? Addig van ránk szükség, amíg gondozhatjuk őt. Egyszerűen önzés. Egyszerűen arról szól a dolog, hogy félünk attól, hogy elveszítjük ezt a szerepünket, vagy meg kell állni a saját lábunkon. Tehát a gyermeket arra felé szeretnénk terelni az elvárásaink, hogy ránk legyen szüksége. Csak ránk. Minél inkább. Ez a mi méltóság tudatunkat és öntudatunkat emeli, de megfújtja a gyermeket. Nem engedi szabadon, és nem azt keresi, mi az, ami neki jó, és mi az, ami, ahogy ő önállósodhat, és fölnőhet az élet terhéhez és küzdelmeihez. Aztán arról mondom, hogy nem is kell beszélni, hogy mennyire mérgező szülő az, aki bántalmazó szülő, és mennyire ez keresztényberkekben is, és a saját biblia óráinkban is nem egyszer vita kérdése volt, hogy verni vagy nem verni a gyereket. Példabeszédek könyvében valóban benne van, hogy a kékek és a sebek eltávoztatják a gonoszt, meg hogy ne vond meg a vesződet a te gyermekettől. Ez igaz. De érdemes egyszer végig hallgatni a különböző bántásokat, szenvedett felnőtt élett embereket, hogyan gondolnak erre vissza. Én a biblia óráink beszélgetéseinkben, meg lelki gondozásokban kétféle véleményt látok. Az egyik az, hogy minden ütés jókor jött, minden pofon és minden ütleg, hálás érte valaki. Zárójel, nem hiszem el. A másik része pedig arról szól, hogy összetörték a lelkét, amikor bántalmazták, és üklegelték, és megszégyenítették. Élete szóró sérüléseket hordozhat a bántalmazott gyermek. Ezt azt hiszem, hogy mindahányan tudjuk. Meg azt a szörnyűséges tapasztalást is, hogy az agressziót elkövetett börtönben lévő emberek java része maga is bántalmazott volt. Ezt a mintát tanulta meg otthon, és ezt adja tovább a környezetének. Minden elvárás szavakban és kimondott szavakban és gesztusokban, metakommunikációban is történik. Azt gondolom, hogy a legmérgezőbb mondatok ezek, hogy te soha nem vagy képes erre meg arra, meg te soha, és akkor leugatjuk szegény másiknak a fejét, vagy pedig te mindig csak rosszat csinálsz. És hát a legszörnyűségesebb mondat, amivel mérgezni lehet, hogy bár meg se születtél volna, meg minek születtél meg. Azt gondolom, hogy ezek az elhangzott gyermekkorban elmondott mondatok egy életre tönkrevágnak, tönkre tesznek egy-egy embert, és nagyon kiszolgáltatá teszik. Elvárások másik nagy köre, ez a szülő és a gyermek kapcsolatok elvárásai voltak, férfi és női szerepe elvárások. Mit is várunk? Általában mi nők a férfiaktól, ugyancsak sok-sok-sok beszélgetésből számomra az derül ki, hogy mi nők a lovagot keressük, és a lovagot várjuk, aki erősebb, mint mi, küzdértünk, védelmez, és védelmezi a családot, és küzd a családért, és a külső feltételek megteremtésén dolgozik, hogy békességben, szeretetben élhessen a család. Ezt is meg szoktam kérdezni házassági előkészítőnk, ki mit gondol a másik és az önmaga szerepéről. Mi nők pedig, és tőlünk is ezt várják, mi nők pedig ezt várjuk önmagunktól is, és elfogadjuk ezt a felénk irányuló elvárást, hogy legyünk mi a tűzhely, a belső lelki történéseknek a gazdái, legyünk mi az a forrás, erő, belső erő, lelki békesség, szeretett források, ahol lehet megerősödni, amiből lehet inni, lehet talpra állni, és lehet tovább küzdenie majd a családnak, és élni tovább. Tehát a belső melegség. De azt hiszem, hogy az Efézus 5-öt is mindahányan nagyon jól ismerjük, de azért ezt most hadd olvassam fel, hogy hogy is van ez a férfi-női szerepelvárás, és mit mond erről nekünk az ige. Engedelmesek legyetek egymásnak Krisztus félelmében. Az asszonyok úgy engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak. Mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is férjüknek mindenben. Férfiak, úgy szeressétek feleségeiteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Hogy a keresztségben igéjével megtisztítva, megszentelje, így állítja maga elé az egyháza dicsőségben, hogy ne legyen rajta semmi folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fethetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is úgy szeressék feleségüket, mint saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. A maga testét pedig soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is egyházat, mint hogy tagjai vagyunk az ő testének. A férfi azért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesz a kettő egy testé. és nagy titok ez. Úgy gondolom, hogy mindannyian ismerjük ezt. Hadd mondjak egy rém történetet erről. Értem, nehéz neki, gondozói beszélgetése ezt tartozott rögtön. Egy éppen nem fiatal asszony keresett meg egyszer azzal, 30-40 év közötti hölgy volt, aki nagyon hívő családból származott, és a férje nagyon hívő volt. Ám de hogyan? Ez a férfi arra kényszerítette a feleségét, hogyha a barátai megjelentek, akkor az asszony feküdjön le a barátokkal. A férj kényszerítette erre a feleségét. És ez volt a hivatkozási alap, hogy már pedig meg van írva, hogy az asszony engedelmeskedjék a férfinek. Rém történet. Tudnunk kell, és szabad tudnia minden nőnek is, hogy ez úgy kezdődött, és nem véletlenül van ez így, hogy engedelmeskedjetek egymásnak Isten félelmében. Mert hogy ez az egész ötödik rész egy nagyon szép mondattal kezdődik, legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben. Egymásnak engedelmeskedni a görög nyelvben, a Biblia nyelvében, egyáltalán engedelmeskedni, ez korántsem vak és ostoba katonai parancsokhoz való igazodást, vagy engedelmességet jelent. Az engedelmesség szó mind a görög, mind a héber nyelvben. Ez jelenti, hogy gondold meg, lásd be, és utána cselekedj. Nem kíván az Úristen tőlünk sem vak, értelmetlen engedelmességet. Társat keres az Úr. Szövetséges társat az emberben. Nem kiszolgáltatott, vakon engedelmeskedő, hanem aki értve figyel oda, és értve igazodik, elfogadva Isten akaratát. Ugyanez vonatkozik a házastársak egymás iránti engedelmességre. Még egy nagyon jó szót használ itt a görög nyelv. Egymást előre engedni. Engedelmeskedni egymásnak úgy, hogy magam elé engedem. Minden házasságnak szerintem óriási titka, feltétele, nagy megküzdeni valója, magam elé engedni a társamat. A gondolkodásomban, a szempontjaimban, a döntéseimben, az értékítéletemben, meggondolni őt önmagamban, figyelni rá, hogy hogy is szólna, mit is akarna, merre is menjünk, hogy is legyen. És azt gondolom, hogy a harmonikus házasságoknak éppen ez az alapja, vagy többek közt ez az alapja, hogy gondolkodunk egymás fejével, nézzük a világot egymás szemével, érezzük ezt a világot, és álmodunk egymás fejével, és tervezzük az életet egymás fejével, hogy bennem ott mozdul a párom, és a páromban ott mozdulok én, és közösen építünk valamit, és közös fészekké tudunk lenni a gyermekek számára. Tehát női és férfi szerepelvárások az ige szerint. Azt gondolom, hogy mindenek előtt ezen múlik. Legyetek Istennek követői, mint szeretett gyermekek. De remény visszatérünk már mindjárt. Dolgozó nő önmagával szembeni elvárásai, és amit felé közvetítenek. A tőle elvárt szerep a Biblia korában elsősorban az, hogy anya legyen, és nevelje a gyermekeket. És másodszorban gazdasági tényező. De azért ez a gazdasági tényezőség ezt is jelentette, hogy az asszonynak kora reggel föl kellett kelni, attól függ, hogy mekkora volt a család, megörölni kézi malomban, malomkövön, két között a gabonát, és kisütni a lepényt. Szászánbottán van egy múzeum, és abban ki lehet próbálni, hogy mit jelent kézi ölléssel dolgozni. Kőkemény munka. Az asszonyok dolga volt, és ez majd megint a második előadásban is elhangzik, a vízhordás. De tudnunk kell, hogy ásott kutakból vizet meríteni, cserépedényben, nem műanyag edénykékben, hanem cserépedényben, ez nagyon nehéz feladat. Én még olyan helyen nőttem föl, ahol kútból merítettük a vizet. De a gémes kutcsik hiszem annyira nehéz, mint ahogy ezeknek az asszonyoknak volt a dolga a vízmerítéssel. És eközben, vagy ezután kell még főzőcskézni, ellátni a családot, és mindent megtenni. És netán estére kívánatos társnap lenni a házas pár számára. Dolgozó nőknek azt gondolom, hogy ez az egyik nagyon nehéz szerepük, és nagyon nehéz elvárás velük szemben. Mindig megdöbbenek, amikor azt mondják valakiről, hogy csak otthon van, nem dolgozik, ő csak otthon van, és neveli a gyerekeket, mert mondjuk főállású anya. És ezt a nők is nagyon sokszor elfogadják, hogy őket így minősítsék. Tessék végig gondolni, hogy a takarítónőt kéne fogadni, a babysittert kéne fogadni, vagy szakácsot kéne fogadni, mennyibe kerülne egy családnak. A nők, ha csak otthon vannak, nagyon sokszor hajlandók leértékelni magukat és lenézni. Mert ők csak otthon vannak, és nem dolgozónak. Számoljuk ki az értékét. Annak, amit ők adnak azzal, és termelnek azzal, és létrehoznak azzal, és ez forintosítható, hogy csak otthon vannak, és nevelik a családot, nevelik a gyermekeket, és háttere az egész családnak. Nagyon sokszor önmaga elé is ugyanazt a képet állítja egy nő, és úgy gondolja, hogy ez az elvárás, mint mi a legelső képben elhangzott, az ezerkezű édesanyja, aki mindent oldjon meg, és mindent csináljon, és mindennek tudjon teljesen megfelelni. Képtelenség. De erre mind visszatérek. Hogyan is közvetítjük mi az elvárásokat egymás felé? Részben megfogalmazásokban, egészen tiszta, szabatos megfogalmazásokban és metakommunikációban. Úgyhogy nem mondunk semmit, csak a fintoraink, a gesztusaink, mosolyunk vagy mosolytalanságunk, csak a tekintetünk villan, és ezzel fogalmazzuk meg a kritikánkat, vagy együttérző, befogadó szeretetünket. És mindig ez a mélyebb kommunikáció. Ezt is kell erről tudni, hogy nem csak a szavaink, hanem ami mögötte van. Amit közvetít az arcunk, az egész személyiségünk, az az igazi üzenet minden dologról, és az a hiteles üzenet rólunk és velünk szemben is. Az elvárások sokoldalúsága természetesen előhívja az emberekből a megfelelési kényszert. Megpróbálunk ennek a millió egy elvárásnak megfelelni, részben mert anyukák vagyunk, férjek, feleségek vagyunk, megpróbálunk jó munkatársak is lenni, tehát megpróbálunk minden szinten helytállni, és eleget tenni mindenkinek. Miért van ez? Miért van ez, hogy úgy gondoljuk, hogy mindenkinek eleget kéne tenni, és meg kell felelni mindenkinek? Azt hiszem, hogy szeretnénk megvenni mindenki szeretetét. A megfelelési kényszerek ebből születnek. Mindent megteszek érted, csak szeress. Mindent megadok azért, hogy szeress. Tehát a megfelelési kényszerek mögött egy óriási szeretetvágy és egy óriási szeretetéség tükröződik. A nyilván meg nem kapott időben és helyzetekben meg nem kapott szeretet egyfajta kiegyensúlyozására történik ez. Tehát igazodom hozzád, csak ne legyen bajod. Megveszlek téged, mindent megteszek érted, csak szeress. Mert rettentő, ha nem szeretnek. És ez a legrettentőbb, ha nem szeretnek. Mit tehetünk ezzel a helyzettel, ezzel a megfelelési kényszerrel? Biztos vagyok benne, hogy mindannyian kínlódunk ebben a helyzetben is. Mit tehetünk ezekkel a belső kényszerekkel, megfelelési kényszerekkel? Mindenekelőtt nagy szükségünk van mélyebb önismeretre. A talentumos példázatokban arról van szó, hogy a gazda megkérdezi, a visszatérő gazda, hogy meg is mit csináltál a rádbízott talentumokkal, tudjuk, ismerjük ezt a történetet és üzenetet is. Na de ha fogalma sincs a szolgának, hogy mennyi talentum lapul az ő zsebében, mi az, amit kapott? Mi az, amivel neki gazdálkodnia kellene, és lehetne? Akkor hogyan tud számot adni? Hogyan tud elszámolni a gazdájával? nagyon-nagyon fontos dolog. Tudni, hogy mi van a tarisznyánkban. Mit bízott ránk az Úr? Mit helyezett el az életünkben? Milyen kincseket? Egy kicsi vágás a református kereszténységgel szemben, vagy református gondolkodás a kereszténységgel szemben. Azt gondolom, hogy mi reformátusok hajlamosak vagyunk. Mindig csak magunkat ostorozni. Milyen rosszak, milyen bűnösek vagyunk, mennyire elégtelenek. Mintha a gazdag atyánk gazdag szeretete, és az ebben való örvendezés és öröm és szabadság hiányozna a kegyességünkből. Érdemes különben végignézni a fekete énekes könyvünket, hogy mennyi hálaadó, örvendező ének van benne, és mennyi bűnbánó. Isten ez biztos sokkal jobban tudja nálam, érdem profi, én nem, de egyszer végignéztem. Sokkal kevesebb hálaadó, örömteli ének van, Isten dicsérő, mint amennyien önmagát vádoló, bűntudattal kínlódó, és magát bűnösnek látó énekünk van. Tehát mit tehetünk a kisebb rendőrségi érzéseink, illetve megfeledési kényszereinkkel szemben? A reális önismeret. Valóságos önismeret. És ebben nagy szükségünk van jó barátokra, társakra, különböző technikákra is, amelyben meg lehet tanulni, vagy lehet előrébb lépni önismeretben is. Második lépésben nagyon fontos lenne a saját erőforrásunk, lelki erőforrásunk megkeresése. Tudni azt, hogy hova fordulhatok, kihez, kitől kérhetek erőt. És nekünk ezt nem kell nagyon mondani, kitől is lehetne erőt kérni, és kitől is lehetne szabadságot kérni és keresni. De, és ez csak, megint csak egy zárójeles gondolat, de ebben az egymás mellett élőknek óriási fontos szeretük van, hogy dicsérjenek, dicsérjék a szülők a gyermekeiket, és ne fukarkodjanak vele, és dicsérjük a párunkat, és dicsérjük a gyermekeinket, és ne szűkölködjünk a jó szóval. Jézus nem szűkölködött. Tudott odaállni az elesett mellé is, növelve, úgy formálva, elengyel és többé nevét kezdél. Nem azt mondta, hogy édesapám, úgyis elbuksz. Küzdjél csak, és majd lesz valami. Elengyel és többé nevét kezdél, és tudta, hogy fölneveli. Tudta, hogy megerősíti majd. Ez a szeretet. Mi Máté kövess engem. Fölállt és követte. Vagy Zákeus, te nem hűti le, hogy hát apám azt fogadtad, hogy négyszeresét adod vissza annak, amit elraboltál. Úgyse leszel képes arra. De hiszi, hogy képes lesz rá. Ez az elvárást, ezt a pozitív elvárást sugározza Jézus. És ettől emelkedik, ettől fog nőni, és ettől megerősödik az ő lelke és élete is. És akkor megfelelési kényszerek legyőzésében nagyon-nagyon fontos, azt gondolom, a belső értékrend tisztázottsága. Tudjam, hogy minek mi a helye, és mi a súlya. Az a legfontosabb, hogy mindig gyönyörűen vasalt gúnyában járjon mindenki, nagyon-nagyon szépen kitakarított, rendbehozott házban éljem, vagy az, hogy megöleljük egymást, odafigyeljünk egymásra, kapcsolatainkat építjük. Az a legfontosabb, hogy vasárnap délben ebéd legyen, szuper ebéd, sokfogásos, vagy pedig az, hogy jó szót váltsunk egymással. Ahhoz, hogy ne a megfelelési kényszerek igazgassanak, kell itt belül és itt egy nagyon fontos értékrendet találni és felépíteni magának, mindenkinek, hogy ne vesszen el az elvárások között, és ne roppanjon bele az elvárásokban. Mindenkinek más lehet az értékrendje, és csak abban legyen meggyőződött. A Róma 14-ben azt hívja az ige, hogy boldog ember az, aki az ő azok szerint cselekszik, ahogy ő elvárja önmagától. Aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Mondom, hogy megtalálni ezt a belső értékrendet. Legvégül elvárásokról volt szó, és a leges-leges, legfontosabb elvárás most maradt a végére. Úgy hiszem, hogy ezt is mindhányan tudjuk. Mert hogy az Úrnak is vannak elvárásai velünk szemben. Ezek azok a parancsolatok, rendelkezések és döntések, amelyekről ezt parancsolta Istentek az Úr, hogy tanítsam meg nektek, ezeket teljesítsétek azon a földön, ahova átkeltek, hogy birtokba vegyétek. Féld Istenedet, az Urat, és tartsd meg minden rendelkezését és parancsolatát, amit én parancsolok neked, te magad, a fiad és unokád életed minden napján, hogy hosszú ideig élhess. Hallgasd meg Izrael, tartsd meg és teljesítsd ezeket, hogy jó dolgod legyen. Hadd Izrael, az Úr, ami Istenünk, az egyedül Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amiket ma parancsoltam neked. Ismételgesd ezeket fiaid előtt, és beszélj ezekről, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Kösd ezeket jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd ezeket házad ajtófélfájra és kapuira. Ez pedig az Úr elvárása mindahányunkkal szemben. Szeretet, mert hogy mi magunk szeretettek vagyunk. János evangéliumában ezt olvassuk. Krisztus hatalmat adott, lehetőséget, szabadságot azoknak, akik hisznek ő benne, hogy Isten fiaivá legyenek. Tudjuk, ezt így tudjuk. De hogy mennyire mélyen tudjuk, az megint egy más kérdés. Van egy ilyen ének, hogy királyi gyermek vagyok én, van nekem koronám. Gondolom, ismerjük meg, akik gyerekfoglalkozásokban részt vesznek, ismerjük. Befejezésül hadd mondjam el ezt a történetet. Sok-sok évvel ezelőtt történt. Egy cigány család gyermeke is jártak hozzánk a különböző gyerektáborainkba és alkalmainkra. És az egyik táborban ezt az éneket tanítottuk, hogy királyi gyermek vagyok én, van nekem koronám. Az amúgy zűrös család gyermekei szívébe ez nagyon belevésődött. Királyi gyermek vagyok én. Méltóság tudatot adott. Aztán ez a cigány család gyermekei elkerültek a látókörünkből, elszakadtunk egymástól, és körülbelül 4 évvel ezelőtt újra összetalálkoztunk, és ráadásul egy étteremben, ahol mi egy gyerekcsoporttal vettünk részt, és imádkozott a gyerekcsapat, és a fiú elkezdte énekelni ezt az éneket. Ott volt véletlenül ebben az étteremben, és elkezdte énekelni ezt az éneket. Legalább 15 éve nem hallotta, nem énekelte. Őt tartja ez az ének. És ez az elvárás, és ez a tudás, és ez az élmény, hogy de én az Úré vagyok. Isten szeretett gyermeke vagyok. A mindenható Isten szeretett gyermekei. Adjon ez nekünk méltóság tudatot, szabadságot, a szeretettség forrását, hogy erősödjünk, gazdagodjunk, gyógyuljunk ebben a lehetőségben. Köszönöm szépen.
Hálaadó éneket énekeljük, és lássuk meg, hogy milyen csodálatos is az Úr, aki vezérel bajunkban, vég, sastárnyon hordoz bennünket, elkísér utunkon, tőle van a mi testi épségünk, és tettetek már találni biztos, hogy mennyire gondoltam. 264. ítéletet énekeljük végig, áldjad én lelkem a dicsőségre és mindjárt. Énekléssel folytassuk az alkalmat. Na most jó hangos lett a mikrofon, sikerült javítani rajta. És hadd igyák meg nyugodtan a kávéjukat, akik később jutottak kávévízhez.
A 673. éneket keressük ki. Jézus, te égi szép, tündöklő, fényű név. Barna könyv 673. 673. Bizonyságtételt hallgassunk most meg. Kondor Katit kérem, hogy jöjjön.
Testvérek, én is arról szeretnék beszélni, ami a mai témánk. Elvárások, elvárásaink egymással szemben, önmagunkkal szemben, és arról, ahol az előző előadónk abba hagyta, hogy Istennek mik az elvárásai mi velünk szemben. Ehhez szeretném elolvasni először az Efézus 2:1-10-et. Kicsit hosszabb lesz. Hallottok mindenhol? Titeket is életre keltett, aki halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. És még egy másik mondatot szeretnék felolvasni, a 19-es. Ezért tehát nem vagyunk többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és háza népe Istennek. Ebben az ige szakaszban is, bár egy kicsit hosszabb volt, Pál maga is hívőkhöz, az efézusi gyülekezethez szól, és Pál maga is tesz egy összehasonlítást a saját életére vonatkozóan, hogy milyen volt egykor, és hogy de Isten tett valamit, és akkor valami megváltozott, és már más. Összehasonlítja az egykort, és azt, hogy mi történt Isten közbelépése után. Milyen nagyon jó volt az előbb hallani, olvasni ezt a mondatot, hogy mi, akik itt vagyunk, testvérek, Isten háza népe vagyunk. Tudjuk-e ezt mi magunkról? Azt, hogy nekünk van házunk népe, ugye el tudnánk sorolni, férj, feleség, gyerek, nagymama, nagypapa, kinek mekkora a családja. De azt tudjuk-e mi magunkról, testvérek, hogy Isten háza népe vagyunk. És hogy ha hiszünk benne, Isten gyermekeiként lehetünk az ő háza népe. És ez egy csodálatos lehetőség, elhívás és feladat. És szeretnék először arról beszélni, hogy a Bibliában olyan csodálatos nő alakok vannak. Mindnyájan gondolom ismerjük, olvassuk, és tényleg megérint minket. Persze, hogy megérintenek az apostolok is, Péternek a hevessége, a természete, hát ki ne ismerne magára ebben, de a nő alakok is csodálatosak. Hogy mondjak arra is példát, hogy olyan nagyon sokan szolgáltak Jézus körül, és annyira megérintett az is, hogy nagyon sok nő szolgált Jézus körül, egészen végig a keresztig elkísérték. A tanítványok szétszaladtak. János maradt vele, és a nők, az asszonyok ott voltak vele végig, ott szolgáltak körülötte. És ehhez is engedjetek meg, hagy olvassak fel két igét, a Lukács 8:1-3. Ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette az Isten országának evangéliumát. Vele volt a 12 és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől szabadított meg, és betegségekből gyógyított meg. Mária, akit Magdalainak neveztek, akiből 7 ördög ment ki, Johanna, Kúzának, Heródás egyik főemberének felesége, és Zsuzsánna, de sok más asszony is, akik szolgáltak neki vagyonukból. Sok más asszony is, akik nincsenek név szerint megemlítve. És még hagy helyezem a szívetekre azt, ami megérintett a Máté 4:11-ből. Amikor Jézus megkísértetett keresztelése után, elvonult a sivatagba, és tudjuk, hogy az ördög megkísértette őt. És a kísértés után, amikor elhagyta őt az ördög, hagy olvassam innét, ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Angyalok szolgáltak Jézusnak, akkor, amikor még nem voltak mellette tanítványok, amikor egyedül volt a sivatagban. De amikor Jézus elkezdte földi szolgálatát, tanítványokat hívott maga köré, betegeket gyógyított, megjelentek körülötte az asszonyok. Tudjuk mi ezt magunkról, hogy asszonyok szolgáltak Jézus mellett az angyalok után? Hogy ez micsoda erő és micsoda áldás, és tudhatjuk magunkról, hogy asszonyokként most már nem a földön járó Jézusnak ugyanígy szolgálhatunk, és ugyanígy szolgálhatunk egymásnak is, hogy angyalok lábnyomába léphetünk, ahogy Jézussal járunk, és szolgálhatunk neki, és szolgálhatunk a családunknak. És hogy Isten háza, népe vagyunk. Ezt nagyon szeretném a szívetekre helyezni. És amikor megpróbáljuk önmagunkat definiálni, és a céljainkat, és nagyon fontos, hogy tudjunk helyes célokat kitűzni, megkérdezzük Istent, hogy mit akar velünk. Megkérdezzük, hogy Uram, a helyemen vagyok. Ez a dolgom, amit most csinálok, ez az én feladatom. Tudjuk, hogy tőle kaptuk, vagy a saját fejünk után, hát nagyon sokszor a saját fejünk után kapkodunk. Én magam is beleesek, persze. Most hagyd mondjam el bizonságtételként azt, amikor egy ilyen egykor, és de Isten, közbelépés volt az életemben. Évekkel ezelőtt az idős anyukám, amikor már nem bírta az életet egyedül, akkor hozzánk költözött, és én nagyon-nagyon örültem neki, és mindnyáján nagyon örültünk neki, hogy a nagy jót volt, szép nagy házunk van, el is fért, és hatalmas elvárásaim voltak magammal szemben. Volt egy kép, hogy milyennek kell lenni egy ideális gyereknek, asszonynak, feleségnek, és én ezerrel próbáltam mindennek megfelelni. És hát ennek a folyamatos összetöretés lett a vége. Hívő voltam, hívő vagyok, és hittem Istenben, és nem tudom másként mondani, az Urat is rángattam, hogy segíts, és segíts, hogy én ezt csináljam, és nekem ez a feladatom, és Uram, légy velem, és segíts, és add, hogy sikerüljön. De le nem ültem, és meg nem kérdeztem, hogy te hogy gondolod, Uram, hanem csak amit én képzeltem magamról, és most már így utólag tudom, hogy tulajdonképpen én szerettem volna a trónra ülni, a saját tevékenységem által, hogy én ezt tökéletesen csinálom, és tökéletes anya, és tökéletes feleség, és mindent, és ezzel magamat szerettem volna felemelni, nem pedig az Urat. És amikor már nagyon-nagyon küszködtem, és napi szinten imádság, neki feszültem, próbáltam, de most Istenem, és akkor megint valami apróság, ne gondoljatok nagy dolgokra, csak valami nem sikerült 100%-osan. És akkor én megint összetörtem, és borultam le az Úr előtt. És amikor ez sokadszor előfordult, és éreztem, hogy ezt így nem lehet tovább, akkor valaki azt tanácsolta nekem, hogy miért nem kérsz segítséget, és lelkésztől. És elmentem egy ismerős lelkipásztorhoz, aki egyetlen egy mondatával helyre tett. Azt mondta nekem, hogy rossz a sorrend. És tényleg rossz volt a sorrend az életemben. És ő azt mondta, hogy első az Úr. És utána a férjem. Mert hogy ő mellé adott az Úr segítőül, arra lettünk teremtve. És utána minden más. Rossz volt a sorrend az életemben. Én akartam az első lenni. Én akartam megcsinálni saját erőmből. És Uram, te segíts nekem abban, amit én kitaláltam, hogy én ezt nagyon szépen és jól fogom csinálni. És akkor én milyen nagyon nagy leszek a saját szememben, a férjem szemében, a mindenkiében. És ez így nem ment. És az egyetlen egy mondat, hogy rossz a sorrend, az akkor engem ott nagyon helyre tett. És attól kezdve már nem tudtam az Úrra nézni őszintén, és tudtam leborulni előtte, és hálát adni neki, hogy itt lehet az anyukám, hogy itt van a családom, és körülöttem, és szeretetet adhatok neki. És már nem vártam azt magamtól, hogy minden tökéletes legyen, hanem azt vártam magamtól, hogy minden az Úr szerint legyen, és minden munkámat szeretetben és békességgel próbáljam véghez vinni. És nagyon nagy kegyelem volt, hogy ezt a segítséget megkaptam az Úrt, és nem mondom, hogy utána nem volt olyan, hogy összetörtem volna, de igen volt, de nem napi szinten, nem olyan sokszor. És hogyha összehasonlítom azt, hogy egykor és most, és nem azt nézem, hogy tegnap milyen volt, meg ma milyen, hanem azért jó, amikor az ember már egy kicsit korosabb, tényleg jó, mert mélysége van az életünknek, és látunk távlatokat. Ha összehasonlítom azzal, hogy milyen volt előtte, és milyen most, látnom kell, hogy az Úr munkálkodott, és nagyon-nagyon hálás vagyok ezért. És Hálás vagyok azért is, mert itt Pátyon egy nagyon áldott gyülekezetet találtam. És nem sokkal ezután, a lelki beszélgetés után, hogy megtértem, én ezt a gyülekezeti testvéreknek is hálát kell adnom érte, mert hogy imádkoztak értünk, és imádkoztunk egymásért. És az nem az én érdemem volt, hanem valóban a Szentlélek munkája, de ahhoz annyi mindenen keresztül kellett menni. Annyi mindenen keresztül kellett menni. És tényleg hálás vagyok azért, hogy ezt itt most elmondhattam, de még szeretnék egy-két kérdést föltenni testvérek nektek, hogy gondolkozzatok azon, hogy az a folyamatos pörgés, amit csinálunk, hogy vajon jó-e az, és hogy ezt várja-e tőlünk az Isten. Hogy nem azért csináljuk-e azt a sok tevékenységet, hogy egy pillanatot nem adunk magunkban csöndben lenni, és megkérdezni, hogy ő mit akar, és mit vár tőlünk. Hogy elégedettek vagy, mikor vagyunk elégedettek egy napunkkal. Ha mindent megcsináltunk, vagy ha egy békében, áldásban, csöndben eltelt napunk volt. Ha tényleg azt tudtuk tenni, amire az Úr elhívott minket. Mert mi csak azt nézzük, hogy fölástam, takarítottam, főztem, minden rendben volt, és akkor elégedettek. Ne akkor legyünk elégedettek, hanem hogyha az Úr szerint telt el a napunk. Csak az a boldogságunk, hogyha eredményeket tudunk felmutatni. Nagyon sokat várunk el magunktól. Mindnyájan ismerjük a Mária és Márta történetét, és olyan gyönyörű, hogy az Úr azt mondja Mártának, hogy kevésre van szükség. Kevésre. Valójában csak egyre. Ő rá. És tulajdonképpen néha már sajnálom is Mártát, mert mindig köszörüljük rajta a nyelvünket, hogy ezt csinál, azt csinál. Pedig ő is jót akart. És talán nem is csak az a gond, hogy nem ült le Jézus lábához, hiszen valószínű arra készült, csak előbb még ezt megcsinálom, azt megcsinálom, a rendet rakok, főzök a vendégekre. Nem. Márta zsörtölődött. Márta nem a munkájára nézett, hanem a testvérére, a másikra, hogy hát az miért nem csinálja. Próbáljuk meg, és most advent előtt én tudom, hogy nagyon-nagyon sok feladat lesz, és még egyel több sütemény, és még egyel, és még ezt is megcsináljuk, és mindent megint mi magunk. Olyan jó lenne csöndes lélekkel, és az Úr szerint végezni a feladatunkat. Olyan jó lenne őt kérdezni, hogy Uram, te mit akarsz, és időt engedni magunknak arra, hogy leülhessünk az Úr lábához, mert szükségünk van rá minden nap. Az, hogy tegnap olvastuk az igét, az mára nem elég, mi ilyenek vagyunk, emberek vagyunk, gyengék, és szükségünk van erre minden nap. Minden nap az ő segítségére, áldására, útmutatására, és hogy azon az úton járjunk, amit ő mutat. És azon is gondolkoztam, és nem voltam benne biztos, hogy elmondom, de most két beszélgetés is erre indított, hogy miért olyan nagyon jó nekünk itt együtt lenni, testvérek. Mert higgyétek el, hogy valóban egymás hite által is tudunk épülni és erősödni, és szükségünk van ezekre a beszélgetésekre, és szükségünk van egymásra, és szükségünk van a gyülekezetre, és mostanában nem egyszer hallottam, nem tudom, ismeretek-e, Vörös Sándornak van egy verse, ahol van egy ilyen mondat, hogy egyetlen ismeret van, a többi csak toldás. Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. És ez nagyon szép, nagyon jól hangzik, de már amikor hallottam, akkor is éreztem, hogy ezzel valami nem stimmel. És egy beszélgetés során ébredtem rá arra, hogy az lehet, hogy bennem van a létra, de az nem az én létrám, az a testvéremé. Emelni egymást csak áldott beszélgetésekkel tudjuk. Önmagunkat nagyon jó kell lekuporodni az Úr elé és olvasni az igét, de egyedül nem tudunk áldott hívővé válni. Ha elvonulunk valahova, ezt az Úr nem is akarta, és nem ezért imádkozott. Nem azt kéri tőlünk, hogy kivonuljunk egyedül a világból, hanem azt kéri, hogy együtt, ahol ketten-hárman összejövünk, őhozzá forduljunk, hozzá imádkozzunk, róla beszélgessünk. Higgyétek el, hogy ezek a beszélgetések, egymást tudjuk emelni, nem önmagunkat. Az a létre, ami Vörös Sándor szerint bennünk van, az a testvérünk létrája. És engedjük a körülöttünk levőknek, a családunknak, a házunk népének, hogy emelkedni tudjanak ezáltal. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Köszönjük szépen, és a 661. éneket keressük ki. 661. Hűséged végtelen. Tetszenek ismerni? Tehát, hogy ott le kell lépni, és nem jött az első résznél, hogy folyamatosan jövünk le. Először az utolsó sor, és akkor a refrént még egyszer, hogy megtanuljuk jól.
Még egy gondol előtt, és egy
hallgassuk meg először csak a... Még egyszer meghallgatjuk, és akkor vele énekeljük. Most énekeljük egyszer?
Önmagam és mások elfogadása. Sikerült jól beállítanunk a mikrofon?
Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Elvárásokról volt itt már szó. Arról ugyan nem, hogy az előadók, a szolgálattevők felé milyen elvárások irányulnak, de azért, hogy senkinek ne okozzon ez a következő szolgálat, és szándékosan használom ezt a szót, hogy szolgálat, csalódást, ezért hadd mondjam azt, hogy ez nem feltétlenül előadás lesz. Egy ige szakasszal szeretném én is kezdeni. Ez az ige szakasz a János evangéliumában található, János evangélium a 4. részében, és talán vannak is olyanok közöttünk, akik már tudják, hogy ez a samáriai asszony története, és az előző előadónk már itt tett utalásokat arra, hogy mi is fog elhangzani, vagy legalábbis, hogy mi lesz a bibliai szakasz, lehetett gondolkozni rajta. János evangélium a 4. részében ezt olvashatjuk. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie. És így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál. Az idő délfelé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá. Adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta. Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kész inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élővizet. Az asszony így szólt hozzá. Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély. Honnan vennéd az élővizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta. Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen idejárnom meríteni. Jézus így szólt hozzá. Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt. Nincs férjem. Jézus erre ezt mondta. Jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt. Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok az, aki veled beszélek. Tanítványai éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, de mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz, vagy mit beszélsz vele. Az asszony pedig ott hagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez-e a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Jézus átmegy Samárián. Holott a zsidók ilyet nem tettek. Akik itt vagyunk, talán tudjuk ezt, hogy ők kikerülték Samáriát. Jézus azonban valami más cselekszik. Úgy tűnik, Jézus elfogadja a samáriaiakat is. Jézus ebben is újat hoz. Magam elfogadása, mások elfogadása, ahogyan az előbb itt Anikó konferálta be. Igen, erről lesz szó most, ebben a jó néhány következő percben. Lehet, hogy mindez olyan terület az életünkben, hogy tulajdonképpen kicsit hasonlítani lehetne Samáriához, bizonyos értelemben legalábbis. Olyasmi, amiről inkább nagyon nem is gondolkozom el, mert gondjaim vannak vele, problémáim vannak. Olyasmi, amit talán inkább eddig igyekeztünk kikerülni. Ugyanakkor talán éreztük és tapasztaltuk azt, hogy bizony nem egyszer emiatt meghosszabbodtak az útjaink, talán éppen sokkal több időnk ment el, és sok energiánkat emésztette fel. Szeretnénk változást, szeretnénk valami felszabadulást, De az is lehet, hogy közben félünk, hogyha igazán szembenézünk ezzel a kérdéssel, akkor az mi mindennel fog még együtt járni. Érthetőek tulajdonképpen ezek a félelmek. Azonban nem egyedül kell megtennünk, mert Jézus nem került el Samáriát. Jézus eljön a mi Samáriánkba is, bejön Samária földjére. Olyan jó lenne, hogyha most így engednénk, hogy Jézus vezethessen bennünket, és valóban a mi fejünkben, szívünkben is változást és gyógyulást és tisztulást munkálhatna. Önmagam és mások elfogadása. Nagyon fontos kérdés az életünkben, és igazából valamilyen formában már az előző előadásban is szó volt erről, hogy kinek is tartjuk mi saját magunkat, kinek is látjuk saját magunkat. Hiszen nagyon jól tudjuk is talán, meg tapasztaljuk is, hogy attól, hogy kinek látjuk magunkat, kinek tartjuk magunkat, attól nagyon sok minden függ. Hiszen az befolyásolja a munkavégzésünket, befolyásolja a teljesítményünket, befolyásolja a kapcsolatainkat is. A samáriai asszony viselkedéséből is kiderül az, hogy ugyanakkor mi milyen sajátságosan is tudjuk kezelni tulajdonképpen ezt. Jézus ettől a samáriai asszonytól vizet kér. És akkor mit mond a samáriai asszony? Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Ebből a mondatból valami olyasmit is ki lehetne hallani, hogy ez az asszony igazából tisztában van azzal, hogy ki ő. Hát én samáriai vagyok. Talán még így is lehetne folytatni, hogy ahhoz a néphez tartozom, igen, amely néppel a zsidók nem érintkeznek, és az evangélista így folytatja, hiszen olvastuk, hogy nem érintkeztek a zsidók a samáriaiakkal. És azt is hozzá lehet ezt tenni igazából, a kortörténeti adalékokból tudjuk, hogy az evangélista itt nagyon, mondjam így, hogy intelligensen fogalmaz, hogyha arra gondolunk, hogy hogyan is tekintettek valóban a zsidók a samáriaiakra, hogy megvetették őket, hogy micsoda gyűlölködés, gyűlölség volt a szívükben egymás iránt. Hogyha az asszonynak e szavaira gondolunk, akkor még az is lehet, nem tudjuk igazából, de most már egy kicsit gondolkozzunk tovább is, amikor erről van szó, ugye a saját életünkre, a saját útjainkra is gondolva, hogy akár még valami fajta dac is megbújhatott az asszonynak e mondata mögött, amikor azt mondja, hogy hiszen én samáriai vagyok. Valami fajta dac, ami már egyfajta büszkeségbe is átfordulhat, hogy igen, én ahhoz a néphez tartozom, amely népet ti zsidók megvettek. Igenis, én büszkén vállalom, hogy a megvetett népnek a tagja vagyok. Talán a hétköznapjainkból tudnánk példát mondani arra, hogy mire is képesek vagyunk mi emberek, hogy igen, adott esetben még olyasmire is büszkék tudunk lenni, ami pedig valójában nem annyira jó dolog. Egyrészt tehát ezt látjuk itt, ennél a samáriai asszonynál, hogy azt mondja, hát hogyan is kérhetsz vizet, mikor én samáriai vagyok. Kinek is látja magát ez az asszony. Ugyanakkor a történetből az is kiderül, hogy mikor is ment ő a kútra. Délfelé járt az idő. Mikor? Akkor, amikor a legmelegebb volt. Na de hát miért akkor ment? Kimondottan élvezte, hogy itt az előbbi előadásban már szintén volt szó arról, hogy milyen nehéz munka volt igazából akkor a vízhordás is. kimondottan azért ment, hogy vállalja még ezt a nehézséget, ezt a gyötrelmet is, vagy talán azért, mert nem akar találkozni a többi asszonnyal, akik nyilván a városból szintén mentek a kútra vízért, csak hát ők akkor mentek, amikor már kicsit kellemesebb volt a hőmérséklet. De ő nem akar találkozni az asszonyokkal. Mert ezek az asszonyok már ismerték az életét. Mert ezek az asszonyok nyilván sok mindent tudtak róla. Tudták azt, hogy hány férje volt már neki, meg azt is tudták, hogy ezzel a férjével, illetve ezzel a férfival, ezzel most csak úgy együtt él. És valószínűleg, amikor az ezzel való szembenézést nem tudta elkerülni, akkor egyre kisebbé válhatott ő a saját szemében is. Nem csak a többiek előtt, hanem a maga szemében is. Azt nem tudjuk meg a történetből, hogy miért volt ennyi férfi az életében. Meg hogy ki volt, melyikük volt ennek az oka. Mert ugye mi így szoktunk gondolkozni, hogy rögtön azt keressük, hogy na vajon melyik volt a hibás? És melyik miatt történt mindaz, hogy kétfelé vált az útjuk, vagy hogy elment az egyik. És aztán talán hozzátesszük azt, hogy hát, de azért az általában úgy van, hogy mind a kettő hibás. Mind a kettőnek van legalábbis valamennyi része abban, hogyha egy házasság vagy egy kapcsolat tönkre megy. Valószínűleg így lehetett itt a samáriai asszony esetében is, de azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy akkor, és erre is történt már utalás, itt a délelőtt folyamán, hogy bizony a férfiak, és bocsánat a kifejezésért, hogy én most így fogalmazom meg, hogy elég könnyen lapátra tehették az asszonyaikat. Hogy valóban tulajdonképpen nem is nagyon kellett igazán ok ahhoz, hogy elküldjék őket. Érdekes lenne tudni azt, hogy vajon ennek a samáriai asszonynak milyen lehetett az én képe, vagyis hogyan gondolkozott saját magáról, milyennek tartotta magát az első házassága előtt, meg úgy az első házassága alatt. Sejtéseink lehetnek, hiszen tudjuk, hogy az asszonyokról hogyan gondolkoztak akkor a férfiak, ezt megint nem szeretném újra elmondani. Vajon volt-e valami olyasmi ennek az asszonynak akár a külsején, amivel ő nem tudott megbarátkozni? Magam elfogadása. Abba, hogy pontosan kinek is láthatta magát ez az asszony, azért nem akarok belemenni, mert hogy a történetből keveset tudunk meg, és igazából itt már találgatásokba kellene bocsátkozni. De amikor magam elfogadásáról van szó, akkor gondolhatunk ilyenekre, hogy igen, magamat, ahogyan az Isten megalkotott, ahogy kinézek például, mennyire tudom elfogadni. Esetleges, hátrányos testi jegyeimmel, megtudtam-e, és meg tudok-e békülni? És itt lehet gondolni ilyenekre, hogy túl alacsony valaki. Bibliából is eszünkbe juthat rögtön történet, Zákeusnak a története, akiről azt tudjuk, hogy kicsi ember volt, még a gyerekének is így hangzik, hogy alacsony termetű volt, és hogy vajon mindez mit vált ki, milyen folyamatok játszódnak le ott a szívben, a lélekben, hogy hogyan próbálja ezt valaki kompenzálni, vagy akár az, hogy kicsit túlsúlyos lettem, vagy nők vagyunk itt egymás között, annak idején most már talán ilyenekkel nem foglalkozunk, de a fiataloknál tudjuk sokszor még olyanok is, hogy túl kicsi a cicim, vagy éppen túl nagy a cicim. És arról nem akarok beszélni, amit látunk magunk körül, hogy megint csak elvárások, hogy milyen elvárások vannak ilyen értelemben is egy nővel szemben. A Barbie babáktól elkezdve, és amikor hallunk arról, hogy vannak nők, akik Barbie babává, ahhoz hasonlóvá alakítatják magukat. Elgondolkoztató és döbbenetes. De hát ilyen lehet például egy nőnél a nem kívánatos helyeken megjelenő szőrzet is. Bocsánat, hogy tudunk megbarátkozni vele, hogy a lábam szőrös, vagy a nem tudom, hol még, vagy esetleg itt is megjelennek, főleg ahogy kelnek az évek felettünk, megjelennek szőrszálak. Hogy tudjuk ezeket elfogadni? De nem csak ezeket a testi jegyeket, azt, hogy hogyan nézünk ki, hanem a képességeinket, az adottságainkat. És itt megint az szokott történni, hogy általában mindig így jobbra-balra nézünk, forgatjuk a fejünket, és ez alatt azt értem, hogy mindig a másikhoz mérjük magunkat. Azt nézzük, hogy az, aki ott van mellettünk, körülöttünk, ő éppen milyen képességeket kapott. És akkor lehet azt érezni esetleg, hogyha épp olyan valaki van mellettünk, aki gazdagon megáldott ilyen értelemben, hogy hát, akkor én nem vagyok olyan értékes. És akkor én így mire fogok jutni? Akkor mit érek én? Kinek kellek én egyáltalán? A gyülekezetünkben, a budaörsi gyülekezetben nem olyan régen alakult egy kézimunkakör, és ezen a kézimunkakörön többek között mostanában már nagyon erőteljesen a kedves nőtestvérek a közelgő adventi vására készülnek, és valóban szebbnél szebb mindenféle kézimunkák kerülnek ki a kezeik közül. Hát időnként, vagy talán mondhatom azt, hogy többnyire én is ott lábatlankodom. Nem véletlenül fogalmaztam így, hogy lábatlankodom, mert kicsit az volt az érzésem, hogy igazából az én kezeimmel túl sokat nem tudok lendíteni ezen az ügyön. Mert hogy amikor kreativitásról van szó, meg kézügyességről van szó, hát akkor én abban ott valahol a sornak a végén vagyok, ezek nem az én erősségeim. Arról nem is beszélve, hogy lassú vagyok. Mint ahogyan ezt az édesanyám annak idején, amikor még fiatal voltam, meg is állapította, hozzátéve azt is, hogy ő is lassú, úgyhogy lehet, hogy az ő természetét, vagy ilyen típusát örököltem. És akkor most hogy viszonyuljon az ember mindehhez? Szándékosan hozom ide ezt a példát, hiszen ilyenekben élünk, ilyenek között élünk tulajdonképpen. És igazából én ezt eddig is tudtam magamról, hogy lassú vagyok, hogy nem olyan ügyes a kezem. Na de hát akkor én nem lehetek felszabadultan ott a többi testvérrel együtt, akinek gyorsan és ügyesen mozog a keze? Hát dehogy nem. Lehet, hogy meg kell vívni a magunk belső harcát, nyilván elsősorban Isten előtt. És megint fontos az, amiről ugyancsak volt szó, hogy önismeret. Hogy lehet, hogy az én kezem nem ügyes. Lehet, hogy én nem vagyok annyira kreatív, mint sok mindenki más körülöttem. De az Isten nekem is adott képességeket. És most nyilván lehetne más példákat is hozni. Az Isten engem is biztos, hogy gazdagon megáldott. Arról nem is beszélve, hogy tudjuk nagyon jól az Isten igéjéből, hogy mindegyikünkkel megvan a maga terve. Van küldetésünk. Azon belül, hogy tudjuk persze, hogy az Isten népének mi a nagy küldetése, de hát azon belül is, hogy abban én és mi egyes emberek úgy személy szerint hogyan vagyunk benne? Hogyan akar az Isten bennünket használni? És valahol itt jöhet a gyógyulás, hogyha így tudjuk megközelíteni. Hogyha Istentől kérdezzük meg. Az előbb a bizonyságtételben volt erről szó, hogy milyen az, amikor az ember csak a maga feje után megy, meg ahogy ő jónak látja a dolgokat, és mennyivel másabb, amikor kérdezzük Istent. Hogy Istenem, hát te vagy az én teremtőm, te vagy az én alkotóm, te tudod, miért ilyennek teremtettél, tudod azt is, hogy miért úgy nézek ki, ahogy, és azt is, hogy miért olyan adottságokkal rendelkezhetem, amilyen, meg olyan képességekkel, és nyilván neked megvan a terved, így, ahogy vagyok velem. És akkor én ezt elfogadom. És milyen jó, hogy másnak másmilyen képességeket és adottságokat adtál, és kiegészíthetjük egymást. És csodálatosan kapcsolódnak itt egymáshoz előadás, bizonyságtétel, hogy igen, milyen jó, hogy közösségben vagyunk, lehetünk, hogy az Isten is így gondolta el, hogy azon a bizonyos testen belül, és gondolok itt a korintusi levélben olvasható hasonlatra, hogy Jézus Krisztus a fő, mi a test, a tagok. Igen, hogy azon belül mindenkinek megvan a maga helye, megvannak a sajátságos adottságai ahhoz, hogy ott a maga helyén, ott a maga szolgálatában hely tudjon állni. Szóval az Isten ahhoz, amit ránk bíz, biztos, hogy megadja, és megadta a szükségeseket, és ő alkalmassá tud bennünket tenni. Erről a samáriai asszonyról nem tudjuk, hogy az adottságok terén hogy állt, meg az sem, hogy nehezítette valamilyen jellegű hiány a mindennapi teendői elvégzését, meg azt sem tudjuk, ami megint fontos. Erről is volt már szó, hogy mit hozott otthonról. Hogy esetleg valami batyut még mindig cipelt, és hogyan tudott ő ezekben a kapcsolatokban ott benne lenni. Ezeket nem tudjuk, de ugyanakkor az Isten igéből is megérthetjük, és tapasztaljuk is, hogy nagyon-nagyon fontosak. De milyen csodálatos, hogy ami ilyen jellegű batyúinkkal is oda lehet menni az Isten elé, és elmondani neki, és venni. De azt erről a samáriai asszonyról azért sejthetjük, hogy akkor, amikor először maradt egyedül, akkor biztos, hogy valami összetört benne. És hányszor sírhatott. Amikor egy kicsit valahol elpújva egyedül tudott maradni. És közben pedig az évek is teltek. Hiszen öt férfiről hallunk, nem tudjuk ugyan, hogy ezek milyen, vagy hogyan követték egymást, és hogy pontosan mennyi idő telt el, de hát az évek telnek, felettünk is telnek. És nagyon jól tudjuk, hogy amikor már a külsőnk is elkezd változni, akkor még inkább kérdés az, hogy na most akkor mi is a helyzet velem? Most akkor értékes vagyok így még? Arról sem tudunk, hogy ő próbálta magát tetszetősebbé tenni. Lehet, hogy igyekezett. Minden esetre még azok a fajta eszközök az ő rendelkezésére biztos, hogy nem álltak, mint amik mondjuk most itt a 21. században. Éppen ezt hadd mondjam el, mert azt hiszem tegnap bukkantam rá erre a hírre, nem mintha ezek lennének a hírek, de hogy ilyenekkel is lehet találkozni, hogy Donatella Wells, vagy se, nem tudom, hogy jól mondom-e a nevét, nagy divat szakértő, hogy éppen az arcát már milyenné plasztikáztatta át. Nem túl hízelgő kifejezést használt a cikknek az írója, mert hogy valami ilyesmit írt, hogy szinte már gorilla-szerű. Tehát annyit és annyiszor műtette már magát. Nyilván, mert nem tudja elfogadni azt, hogy ahogy telnek az évek, úgy azért változunk. Hogy ez valahol hozzátartozik. Mi már mondhatjuk azt, hogy az isteni rendhez. Hát legalábbis abban az értelemben, hogy az Isten megalkotott bennünket, és ugyanakkor még azt is hozzá kell tennünk, hogy azért mi ott hagytuk az Istent, és ennek is megvannak a maga következményei. Tudjuk. Egy nőtestvérünknek érdekes műkörmei voltak. Nem találok rá jobb szót. Szóval úgy feltűnt, ahogy így ránéztünk, és valahogy egy beszélgetésben szóba került, hogy vannak ezek a műkörmök, és egyáltalán miért, és akkor valami ilyesmit mondott, hogy ha már nem vagyok túlságosan szép, akkor legalább a körmeim azok szépek legyenek. Minden esetre itt a történetben azt látjuk, hogy nem tudjuk ugyan pontosan miért, de emellől az asszony mellől sorban lelépnek a férfiak. Azzal együtt, hogy tudjuk, hogy a férfiak akkor milyen könnyen elbocsáthatták a nőket. És ahogyan ez újra és újra megismétlődött, biztos, hogy egyre mélyebbre került. Az is izgalmas kérdés, hogy mindeközben milyenné változik valakinek a jelleme, a személyisége. Mert nem kap szeretetet. Mert nem kell senkinek. És valahogy úgy szokott lenni, hogy amikor az ember nem kap szeretetet, akkor egyre jobban bezárkózik. Meg aztán már ő sem igazán ad szeretetet a körülötte lévőknek. Sőt, hát még arról is tudunk, hogy aki nem éli át a személye fontosságát, azt lehet, hogy pont a csökkent értékűségi komplexuma arra ösztönzi, hogy maga alá gyűrje azokat, akik a környezetében vannak, vagy éppen manipulálja a körülötte lévőket. Ez az asszony biztos, hogy nagyon összetört már. Ez az asszony biztos, hogy nagyon sokat kínlódott, és mindeközben biztos, hogy egyre jobban felerősödtek benne ezek a kérdések, hogy mennyit érek én, mire vagyok én egyáltalán jó, jó vagyok-e valamire. Aztán az is lehet, hogy a kérdőjelek a mondatok végéről már kezdtek elmaradozni, és már sokkal inkább megállapítássá váltak, semmire sem vagyok jó, senkinek sem kellek, senki sem szeret engem, nem is vagyok szerethető, én sem vagyok képes szeretni a másikat, semmit sem ér az életem. Jézus azonban nem került el Samáriát, Jézus megy, megáll ott a Jákob kutyánál, annál a kutnál, ahová az asszony szokott vízért járni, és a napnak abban a szakában, amelyikben az asszony szokott menni. És bár Mária fiaként zsidó, és bár férfi, és bár tanítómester, mégis megszólítja ezt az asszonyt, elfogadja őt, szereti őt, azt az asszonyt, aki már teljesen mélyponton van, akinek át kellett élnie, hogy férfiak mennek el mellőle, akivel elképzelhető, hogy a városbeli asszonyok már szóba se nagyon akartak állni. Sőt, élővizet kínál ennek az asszonynak. És akkor is folytatja tovább a beszélgetést az Úr Jézus, amikor kiderül, hogy az asszony még nem érti, hogy miről beszél Jézus. Félreérti. Kéri a vizet, de praktikusokból kéri a vizet, mert arra gondol, hogy valóban milyen is jó is lenne az, hogyha többet nekem nem kellene ide a kútra eljönni. És nem kéne megtenni azt az utat újra meg újra, amelyik valószínűleg azért mindig emlékeztette őt az ő elromlott életére. Jézus azonban sokkal többet ígért annál, mint amit egyáltalán ez az asszony megértett, hiszen ő erre gondolt csak, hogy nekem a kútra vízért nem kell többször menni, és milyen jó lesz ez. Ha már a körülményeimben ennyi változás történik, ez is milyen nagyszerű dolog lesz. Jézus azonban többet ígér, és ezért úgy vezeti tovább a beszélgetést, hogy miközben azért ki kell mondania ennek az asszonynak a valóságos helyzetét, aközben egyre többet láthasson meg magából az Úr Jézusból. Uram, látom, hogy proféta vagy, mondja. És aztán a végén pedig hallottuk, hogy amikor visszaszalad a városba, ott hagyva a korsóján, akkor pedig már azt mondja, hogy jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ő a Krisztus? Mi van e mögött? Ott hagyja a korsóját. Tulajdonképpen mindenről elfeledkezik. Arról is, hogy miért is ment oda. Nem fontos már többi. Úgy tűnik. És szalad vissza a városba. Mit tapasztalt? Mit élt át? Talán valahogy ezekben a kérdésekben lehetne megfogalmazni, hogy létezik olyan, hogy valaki mindent tud rólam, és mégis elfogad, és mégis szeret. Sőt, nem csak elfogad, hanem meg akar újítani élő vízzel. Létezik olyan, hogy valaki nem a jó tulajdonságai miatt, a szépsége miatt, az ügyessége miatt, a talpra esettsége miatt, a sikerei miatt, a teljesítményei miatt szeret, hanem csak úgy. És még csak nem is az érte végzett szolgálatai miatt, meg cselekedetei miatt szeret. Létezik ilyen, hogy valaki feltétel nélküli szeretettel közeledik hozzám, és így bánik velem. Hát igen, létezik. És ezt tapasztalhatta meg, ezt érthette meg ez a samáriai asszonyot, hogy van ilyen szeretet. Mert Isten, aki Jézus Krisztusban megjelent, és aki ott állt előtte, így szeret. Mi győzhet meg e felől bennünket? Hogy az Isten így szeret? Hát Jézus Krisztusnak a keresztje. Az ott bemutatott áldozat. Az, hogy Isten úgy döntött, hogy Jézuson hajtja végre a mi elégedetlenkedéseink, irítségünk, zúgolódásaink, keserűségeink büntetését, meg az önzésünk, egocentrizmusunk ítéletét. Hiszen olyan döbbenetes valóban az, hogy sokszor úgy van, hogy még amikor a másikra nézünk, akkor is magunkra figyelünk. Nem tudom, hogy kaptuk-e már magunkat ilyesmin rajta. Hogy hallgatom én a másikat, hogy mit beszél, meg úgy tűnik, mintha foglalkoznék az ő dolgával, de közben minden rólam szól, mert olyan füllel hallgatom, amiket elmond. És úgy vizsgálom meg. Mert kevésbé érdekel az, hogy neki mire van szüksége, és hogy én mit adhatnék neki, hanem sokkal inkább azt kutatom, miközben esetleg hallgatom a másikat, hogy van-e valami olyan például abban, amit elmond, ami az én önbecsülésemet erősíteni. Értékel engem igazán ez a másik? Milyennek tart ez a másik? Vagy ahogy a fiatalok szokták mondani, hogy oké vagyok-e nála? Hányszor? Talán így hallgatjuk a másikat. És hogyha azt olvasom ki belőle, hogy az én önbecsülésemet veszélyezteti valami, akkor meg vagyok bántva. Csak az a baj, hogyha így vagyunk benne a kapcsolatainkban, és mindig is így hallgatjuk, akkor egyre érzékenyebbek leszünk a másiknak a megnyilvánulásaira, bántásként jut el hozzánk az, amit ő mond, az is, amit ő nem bántásnak szánt. Emiatt aztán újabb és újabb bántások érnek bennünket. És ennek pedig az lesz a következménye, hogy a másikat egyre gonoszabbnak, egyre rosszabbnak látom. Mert úgy érzem és értékelem, hogy én tőle újabb és újabb bántásokat kapok. Vagyis elkerülhetetlenül egyfajta ördögi körbe keveredek. De hát Jézus Krisztus éppen azért jött el a földre, hogy az ördög munkáit lerontsa. És mi még meg se születtünk, amikor az Isten ezt elhatározta. Meg se születtünk. Hát az Efézus levélben azt olvashatjuk, hogy áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Már a világ teremtése előtt elhatározta ezt az Isten. És aztán Jézus Krisztus eljött ide a földre, és személyesen engem is képviselve kifizette értem a váltságdíjat az atyánál. Az atya pedig elfogadta Jézus Krisztusnak a váltságművét, és ezért engem minden bűnöm és jellemhibám ellenére bűntelennek és Isten országa polgárának tekint. Bűntelennek, szeretném még egyszer mondani, szentnek, igaznak, és Isten országa polgárának. És ennek a valóságos következményeit megtapasztalhatom az életemben. Olyan jó lenne, hogyha ebben meg tudnánk erősödni. Hogy igenis ennek megvannak a következményei, hogy például többé már nem kell bűntudatot éreznem, nem kell szégyenkeznem. Megszabadulhatok a túlérzékenységtől, meg annak a forrásától, az egocentrizmustól, amiről már itt volt szó. Igazából az egész életünk erre a hatalmas isteni tetre épülhet. Ahogyan olvashatjuk, hogy Krisztus befogadott minket Isten dicsőségére. És igazából ez, hogyha már így látjuk, és így tudjuk látni magunkat, hogy mi az Isten szeretett gyermekei vagyunk, és ő így tekint ránk, mint szentek, szabadít fel bennünket arra, hogy aztán mi is el tudjuk fogadni a másikat. nem csak magunkat is azzal a külsővel, amivel megteremtett, vagy az adott élethelyzettel, vagy azzal, hogy igen, telnek az évek felettünk, és ennek megvannak a maga következményei, hanem, hogy a másikat is el tudjuk fogadni. Ahhoz még, hogy igen, az öregség is olyasmi, amit az embernek tudni kell elfogadni. Hadd mondjam azt, hogy számomra olyan csodálatos az az ige a Szentírásból, amelyik arról szól, hogy a külsőnk ugyan megromlik, de a belsőnk az napról napra megújulhat. Mi lenne, hogyha mi végre úgy tudnánk Isten gyermekeiként magunkra tekinteni, mint akikre nem feltétlenül az igaz, vagy lehet, hogy az is igaz lesz, amit általában szoktak mondani az időskorral kapcsolatban, hogy az a második gyermekkor. Tudjuk ugye, mit jelent ez, és mire mondják. Lehet, igen, még ez is megtörténhet, az Isten gyermekével is megtörténhet, tudjuk és látjuk. Na, de nehogy csak ennyit lássunk már, és ennyit várjunk, amikor az Isten azt mondja, hogy de ott belül napról napra megújulhatunk. Az Isten arról beszél, hogy a mennyei kincsekben folyamatosan gazdagodni lehet, hogy lelkileg épülni és növekedni lehet. Mi lenne, ha bevésődne a szívünkbe ez? Olyan jó lenne, hogy lehet, hogy külsőleg összezsugorodunk, de lelki értelemben növekvő életet élhetünk mi az Isten szeretetében és szeretetéből. Hát akkor éljük is meg ezt napról napra. Hogyan fogadhatjuk el a másikat? Igazából Jézusnak a példája itt a Samária asszony történetében, ebben az értelemben is nagyon tanulságos számunkra. Mert láthatjuk azt is, hogy persze a tőle kapott szeretet által válunk erre képessé. És ebben is meg lehet és meg is kell napról napra újulni, hogy ő engem elfogadott, ő engem szeret, ő engem napról napra meg akar újítani, megerősít, felfegyverez, és akkor én képessé válhatok arra, hogy elfogadjam a másikat is, hogy szeretettel tudjak közeledni a másikhoz is. Akár házastársunkról van szó. Valamikor egy evangéliumi folyóiratban olvastam, és most elhoztam ezt, hogy is kellene nekünk, nőknek igazából a férjünkre gondolni. És segíthet abban valóban, hogy el tudjam fogadni a társamat olyannak, amilyen. Ezt fogalmazták meg itt. Igazából úgy volt ebben a folyóiratban, hogy 10 tipp feleségeknek és 10 tipp férjeknek. A feleségeknek szóló között volt egy ilyen. Házastársad nem Superman, hanem ember. Fogadd el olyannak, amilyen. Gyengével együtt. Ne hidd azt, hogy teljes biztonságot, megértés, szeretetet, legintimebb szükségleteit, beteljesítését nyújtja neked. Ne számíts a részéről hibátlan vezetésre. Mindezt csak Istentől várhatod. De tőle várhatjuk. Jézus élő vizet ígért, nem csak a samári asszonynak, hanem mindnyájunknak élő vizet, szent lelkét, saját magát. És a szent lélekről tudjuk, hogy a józanság lelke is. Hát azt gondolom, hogy egyfajta józanság ez is, hogy tudjak én így tekinteni a másikra. Hogy nem tökéletes ember. Nem csak én nem vagyok tökéletes ember, hanem ő sem tökéletes. De az Istentől kapott szeretettel egymást segíthetjük, és segítsük is abban, hogy amit az Isten elgondolt és eltervezett rólunk, mindegyikünkről, az valóban valóra válhasson. Elfogadása a másiknak. Otthon a mostani időszakban a Biblia óráinkon a rómaiakhoz írott levelet olvassuk mostanában és tanulmányozzuk, és pont most ezekben a hetekben éltünk ahhoz a részhez, ahol arról van többek között szó, hogy azok a bizonyos erősek, azok hordozzák az erőtlenek gyengeségeit. És akkor beszélgettünk arról, hogy na de hát kik is az erősek, és kik a gyengék? Hova soroljuk mi magunkat? Meg aztán arról, hogy lehet, hogy gyengének érezzük és gondoljuk magunkat, de van nekünk egy hatalmas Urunk, és általa mégiscsak erősek lehetünk. Jó lenne, hogyha engednénk, hogy ennek a hatalmas és kegyelmes Istennek a szeretete valóban még jobban betölthesse, átjárhassa az életünket, hogy képessé tehessen ő maga arra, hogy ahogyan itt van, hogy tényleg gazdagodva a szeretetben, így tudjuk hordozni egymást. Köszönöm szépen!
Azon gondolkodtam közben, hogy melyik éneket is énekelhetnék, és hozzásegített egy mondat ebből, hogy Isten mindig lehajol hozzánk, és segít és bátorít a mindennapokban, hogy tudjuk magunkat és egymást elfordulni. És a 777. ének második versében van erről szó, hogy mikor próbákkal küzdök, te rám tekintesz, és felé nyújtod szent kezed. És ha ezt kapjuk Istentől, akkor meg kell próbálnunk nekünk is így afelé az ember felé fordulni, akivel élünk, vagy akit olyan nehéznek tartunk néha elfordulni. 777. dicséret, és mind a két versét énekeljük el. Szívből köszönöm, Uram, az életet! Megajándékoztál a mai nappal bennünket. Tegyél helyére mindent, ami gondolatunkban, a szívünkben, az életünkben. Hogy hadd tudjunk tényleg gyarapodni a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt. Amen.